egyre nagyobb körökre, városokra, agglomerációkra, vármegyékre, régiókra meghatározza kell összehangolt fejlesztéseket és terveket készíteni. Azt is mondta, Debrecen óriási lehetőségek előtt áll. Dobrev Klára bejelentette, hogy az országgyűlésben összegyűltek a Súlyog Tamás köztársasági elnökkel szembeni megfosztási eljáráshoz szükséges aláírások. A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője szerint az államfő pénzért játszott át magyar termőföldeket külföldieknek. A Sándor Palota válaszul közölte, Súlyog Tamásnak nincs takargatni valója, törvénybe ütköző szerződés megkötésében soha nem működött közre. Mintegy 170 ezerrel kevesebben szerepelnek az önkormányzati választás névjegyzékében, mint 5 évvel ezelőtt, csak nem 7 millió 855 ezeren szavazhatnak, terül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. Borsodobó-Zemplén vármegyében 4,5, Hevesben is több mint 3%-os a csökkenés. Végül az időjárásról, sokat süt a nap, de az északkeleten erőteljesebb gomoly felhő képződésből többfelé várható zápor, zivatar, sokfelé a szél is megélénkül. A csúcsőmérséklet 27-28 fok körül alakul, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. május 29-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Péteri Zsolt ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetés után reggeli műsorunkban dr. Rázsi András meteorológussal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem fizika tanszékének adjunktusával beszélgetünk az elmúlt napok viharairól, jégkárenyhítő rendszerről, klímaváltozásról. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában 9. Pius pápáról, Budapéter teológiai tanárral Klész Bálta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
Rendíthetetlen volt olyan történelmi szituációban, amely talán előre nem várt volt, és mégis bekövetkezett, és teljesen új helyzetet teremtett az egyház történetében. Tehát, hogyha politikai oldalról nézzük a dolgot, akkor mindenképpen meg kell említeni az egyházi államnak a megszűnését, ami szintén az ő idejében történt, bár nem ő okozta, meg nem ő akarta, de megtörtént. Illetve, hát teológia terén is, ugye dogmát hirdetett, azon kívül pedig összehívta az első vatikáni zsinatot, ami azért is fontos, mert hogy az egyházban egyetemes zsinat már több mint 300 éve nem volt.
9 óra után Tokai vételkörzetünkben Kilátó című műsorunk szól. A mai adásban két témával foglalkozunk. Szó lesz a 18. alkalommal megrendezett ecsédi motoros búcsúról. Előtte azonban az Egri Hunyadi Mátyás általános iskolába látogatunk, ahol diákok mesélnek a Határtalanul pályázat keretében csaló közben szerzett élményeikről. Napról napra című regionális műsorunkban ezúttal Sárospatakra, a Pünkösdi Szent Erzsébet ünnepre látogatunk a műsor szerkesztőjével, Farkas Erzsébettel, aki a helyszínen egy bőrművessel, egy mézes kalács készítővel, egy kosárfonó, fonatbútor készítővel és egy fazekas népi iparművésszel beszélget. Most következő rövid ajánlunkban Jakab Gábor fazekast kérdezi a szerkesztő.
Mit tapasztal, mennyire ismerik az emberek a pataki kerámiát, és mennyire igénylik is?
A pataki kerámiát kimondottan szeretik. Például néha el szoktam menni Budapestre múzeum ajánlásra, és ott meglepetésemre nagyon jól ismerik a sárospataki kerámiát. A többi kerámiai stílustól előtt az ország minden részéről megjelenő fazekasság közül a sárospatakit kiemelkedik.
10 órától kezdődik a Szószóló című műsorunk. Mai adásunkban dr. Sós Viktor Attila életpályáját ismerhetik meg. Ajánlunkban a hivatásáról szól röviden.
Talán a legfontosabb megpróbálni azon az úton maradni, amin eddig a Jóisten kegyelméből ajándékaként. Egyház történetet kutatni nem könnyű feladat, mert vannak pozitív és vannak negatív történetek, folyamatok, események. Én mindvégig engem az egyház szeretete vezet, vagy ezt a gondolatot viszem magammal.
Ezután a lélek szavával jelentkezünk, melyben ma a dicsőséges rózsafűzér első titkáról lesz szó, aki a halálból feltámadt. A második részt hallhatják Kormos Csaba gesztei plébános előadásában. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk. A mai adásban a közelmúltban megjelent a Hagyományos abasári ételek című kiadvány apropóján beszélget Petés Imréné Erzsike nénivel, az Együtt Abasárért Abasámuel Egyesület elnökével, a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlunk.
Mivel mindig nagyon szerettem a vasáron, meg itt is lakunk a vasáron, azóta is itt lakunk, a férjem is a vasári, az egyik lányunk is itt lakik a vasáron a családjával, de már az unokáink meg a másik lányunk azok Budapesten élnek, tehát én jól érzem itt magamot a vasáron, mindig egyébként is olyan.
11.9 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Sajgó Szabolcs Nem tudni kinek című versét Fehér István mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Barat Szent Magdolna Zsófiáról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Bodor Ádám Állatkert című novelláját ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Egri Dobó István Gimnázium magyar nyelv és irodalom tanára előadásában. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan játszani is fogunk.
Hold eső, napsugár, ki lesz majd, aki rám talál, ki jön majd verem, a hold eső, a napsugáron áll, velem ki jön tovább. Túl közel a fájdalom, ha nem vagy itt, ha nem tudom, hogy rád vigyázz a szél, amerre jársz mindig. Félni nem szabad, rád vigyázz a szél, amerre jársz, mindig elkísér a szél, csak ne vess rám, és minden rendben van. Tudom, lesz majd, aki rám talál, ki jön majd vele, a hold eső, a napsugáron áll velem.
rám, és minden rendben van. Tudom, se-le-le-le-le-le-le.
Velünk, és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 510-610-et.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai játékkérdésünk is a reggeli beszélgetéshez kapcsolódik. Ez alkalommal dr. Rázsi András meteorológussal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem fizika tanszékének adjunktusával beszélgetünk az elmúlt napok viharairól, jégkárenyhítő rendszerről, valamint klímaváltozásról. Játékkérdésünk pedig így hangzik, milyen anyagot használnak a jégkárenyhítő rendszerben. Várjuk hívásaikat a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Műsorunkhoz kellemes időtöltést kívánunk. Szeretettel köszöntöm ma reggel a kedves hallgatókat, mai vendégemmel pedig az elmúlt napok, hetek időjárásáról fogunk beszélgetni, annak apropóján, hogy elég jelentős viharkárok keletkeztek, és nagyon intenzív viharok voltak. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Mi okozza ezt a nagyon erőteljes, viharos, károkat okozó, nagyon sok vízzel érkező időjárást most itt Magyarországon?
A rövid válaszom az, hogy mindig is volt ilyen, és mindig is lesz, tehát ez egy természetes folyamat. Hogyha kicsit bővebben és kicsit jobban belegondolunk, hát valóban igaz az, hogy kicsit, mintha egyre agresszívabbak lennének ezek a zivatarcellák, és egyre gyakrabban vannak ilyen agresszív zivatarcellák. Tehát, hogyha valakinek az az érzés, hogy régebben talán nem volt ennyi, akkor azt mondhatom, hogy jogos az észrevétel.
Mert hogy akkor most ezt mi okozza, hogy régebben nem volt, de jogos az észrevétel, hogy most erősebbek?
Ugye a mérsékeltövben mindig is az volt a jellemző, hogy itt két légtömeg feszül egymásnak. Tehát van a déli eredetű meleg légtömeg és az északi eredetű hideg légtömeg, ami itt cserélődik ki a fejünk fölött, és mi ezt hívjuk úgy, hogy időjárás. Szóval ez egy teljesen természetes dolog, és baj lenne, hogyha nem így lenne. Hát belemehetnénk hosszan ennek hogy kifejteni ezt a folyamatot akár, bár így rádión keresztül nehezebb, nem árt hozzá rajzolni is, de nem olyan nehéz talán vizualizálni, de itt a lényeg az, hogy ez a két légtömeg, amikor találkozik egymással, akkor ugye hát az eltérő tulajdonságok miatt ott meglehetősen dinamikussá válik a légkör, és ezt a dinamikát miért ugye a bőrünkön úgy szoktuk érezni, hogy olyankor általában csapadékhullás van, akkor megmozdul a levegő, olyankor nagyobb lesz a légmozgás. Ha pedig éppen benne vagyunk valamelyik légtömegnek a közepén, akkor pedig ott úgymond csendesebb időjárás van. Hát annak sem mindig örülünk, mert olyankor jön a nagy kánikula, ami hát egész télen vártuk, de ez már kicsit túlzás, ugye? Így szokott az lenni, amikor már a harmadik napja nem tudunk aludni. Hát ez az, amit mindig is jellemző volt. És hát, hogy válaszoljak a kérdésre is, hogy mitől érezzük azt, hogy az egyre szélsőségesebb, hát erre is van egy rövid, meg egy hosszabb válasz. Hát röviden annyit mondhatnék, hogy éghajlatváltozás. Hát ugye kicsit ezt kifejtve, maga az éghajlatváltozás, ezt már régóta mondják a szakemberek, régóta mondjuk, hogy az első és legszembetűnőbb jele az a szélsőségre való hajlam lesz. Itt a mérsékeltövben sok más tünettel együtt, de itt minket leginkább a Kárpát-medencében és a környékén ez érint, hogy itt szélsőségessé válik az időjárás. Ugyanúgy voltak régebben is meleg időszakok, meg hűvösebb időszakok, régebben is, hogyha a ketté levegőtömeg kicserélődött, akkor mindig voltak mellette zivatarok, vagy lassú csendes esőzések, de és ezek most is megvannak, csak valahogy mindig mostanában, hogy erősebbre sikerednek.
Mi történik ilyenkor a légkörben? Mitől függ az, hogy mondjuk sok esővel, nagyobb jégdarabbal, nagyobb széllel érkezik akár ez a vihar?
Magát a légtömeg cserét alapjában véve kettő erő határozza meg, sok más finomítással együtt, de két nagyon meghatározó tényező van. Az egyik az a föld forgásából adódó tehetetlenségi erő, az úgynevezett Corioli erő, és a másik pedig az eltérő légnyomás miatt föllépő erő, az úgynevezett nyomási gradiens erő. Ez a kettő tart egyensúlyt egymással, és ennek köszönhetően alakul úgy ez a bizonyos légtömeg csere, ez a bizonyos változás, ahogy alakul. És hát ugye minél nagyobb a különbség a két levegő között, minél nagyobb a hőmérséklet különbség, annál nagyobb lesz a légnyomás különbség, és minél nagyobb a légnyomás különbség, annál agresszívabb szeleket tud generálni, minél jobban megmozdul a levegő, annál nagyobb zivatarfelhőket épít föl, és minél nagyobb zivatarfelhőt épít föl, annál több víz lesz benne, és minél több víz van benne, annál nagyobb jégszemek épülnek föl benne, és minél több a nagy jégszem, annál nagyobb esély van a jégesőre, és így tovább, és így tovább. Tehát ezt most napestig sorolhatnám ugye a következményeket, de itt alapjában véve a különbség, tehát hogy úgy értem, hogy a régi és a régebbi és a mostani időjárás között a különbség, az magában a különbségben van, tehát a hőmérséklet különbségben keresendő.
Ez már elkezdődött, ez a szélsőséges időjárás egy pár éve, azt gondolom, hiszen már két évvel ezelőtt is például a nagy kánikulában mutatkozott meg a csapadékmentes száraz időben, ami kánikulával járt.
Igen, igen. Tehát ugye, ha visszaemlékszünk a 70-es, 80-as évekre, már aki vissza tud emlékezni, vagy ha megnézzük az adatokat, akkor azért láthatjuk, az asszály az mindig is egy jellegzetessége volt ennek a térségnek, és ugyanúgy, mint a belvíz, ugyanúgy, mint a villámárvizek. Tehát ezek mindig jönnek-mennek, tehát ez egy természetes dolog, vagy legalábbis jellegzetes dolog itt a környéken. De itt az, hogy amikor asszály van, akkor nagyon nagy asszály van. Tehát két évvel ezelőtt például, hát én emlékszem rá, hogy egyszer egy nyáron így nagy bevásárlás után már ilyen volt véletlenül egy szabad fél órán, és mondtam is a feleségemnek, hogy menjünk már fel egy kicsit a patak mentén, nézzük meg, mert ebbe alig folyik a víz. Föntebb meg ugye, ahol egyre kevesebb az oldal, ilyen befolyás, hát mondom, lehet, hogy még az is lehet, hogy kiszárad, és nem kellett messzire mennünk, fölmentünk Almárig, ami ugye még elvileg Egerhez tartozik, és ott már nem volt víz a mederben. Na most, hát nem azt mondom, hogy ilyen nagyon öreg vagyok, de sajnos már annyira fiatal se, így közel az 50-hez. Hát én emlékszem, a patak mentén nőttem föl, hát ez példanélküli, hogy ez a vízfolyás kiszárad. Legalábbis az én életemben példanélküli. Hogy azelőtt volt-e ez jellemző, hát elkezdtem így utána olvasgatni, nem történt ilyen feljegyzés, bár ez nem állítom, hogy föl is jegyezték, hogyha meg is történt ez az esemény mondjuk a 20. század első felében. Máshol voltak elfoglalva akkor talán az emberek, de ahogy kérdeztem a szüleimet, ők sem emlékeztek ilyesmire. Ez volt az egyik. Aztán utána eltelt egy év, és hát tavaly pedig emlékezzünk rá, hogy jöttek-mentek a zivatarok. Hát valahogy, hogy Hegerben van egy fesztivál, akkor engem mindig megtalálnak itt a szervezők, és akkor gyakran. És hát az, hogy mennyire változik, hogy az idő, azt a telefonhívások számából tudom így visszakövetkeztetni, és hát igen-igen sokat kellett tavaly beszélgetni a szervezőkkel. Mert napról napra, óráról órára változott az idő, és nem kevés koncertet, nem kevés eseményt elmosott ilyen nagyobb zivatar. A patak meg, hát nem mondom, hogy kiárad, de azért rendesen hozta a vizet a két évvel ezelőttihez képest mindenképp.
Hát meg, hogy ugye itt most az egymás utáni napokban szinte nem lehetett felocsúdni a leesett mennyiségű esőtől.
Hát így van, igen. Hát most egy szerencsére mondhatom, hogy hála a jó Istennek, mostanában nem kellett locsolni a kertet, nem azért, mert szívesen megcsinálom, csak nyilván van más feladata is az embernek, tehát most valóban csapadék utánpótlás az volt bőven.
Milyen prognózisok vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan válik ez még intenzívebbé? Vagy ez most egy, tehát már most azt tapasztaljuk, ami az intenzív folyamat, vagy lehet ennél még erősebb is?
Ez most már vastagon benne vagyunk, tehát már nem nagyon kapom ezt, régen kaptam ilyen kérdést, hogy akkor lesz-e éghajlatváltozás, hát mindig azt mondtam erre, hogy nem lesz, hanem van, tehát az egy jelen idő, csak még annyira nem éreztük a bőrünkön a markáns tüneteket, mert az éghajlat mindig is változott, tehát amióta ez a földön kialakult ez a szisztéma, ami most van, tehát ezzel a légkörrel, ezekkel a vizekkel nagyjából sok százmillió évig visszamenőleg, itt mindig is változott az éghajlat. Ez egy teljesen természetes dolog. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy most ennek van-e emberi eredete. Van, csak egy zárójel megjegyzem, nem is kicsi. Ugye? És hogy mi lesz a jövőben. Prognózist nem nagyon tudunk adni, ilyenkor csak egy kicsit szakmázok, tehát a prognózis az ugye azt jelenti, amikor előrejelezzük az időt, az időjárást, a következő néhány napra tudjuk ezt megtenni, három napra olyan jó 90-95%-os valószínűséggel, körülbelül egy hétre jó 75%-os valószínűséggel, egy héten túl fölösleges próbálkozás. Tudom, hogy vannak próbálkozások, de fölöslegesnek tartom őket. Amit az éghajlattal kapcsolatban tudunk tenni, azok úgynevezett szenáriók. Itt nem tudjuk azt megmondani, hogy Magyarország éghajlata hogyan fog alakulni, hogy fog kinézni 2080 és 2100 között, hanem itt az úgynevezett ha-akkoros mondatokban kezdünk el gondolkodni, hogy ha a széndioxid kibocsátás valamennyit mérséklődik, akkor annak a következményei, és akkor itt jön a klímabecslés. Na most a ha után általában egy társadalmi jelenség következik. Mert ahhoz, hogy csökkenjen a széndioxid kibocsátás, ahhoz ugye sok minden nem kell változtatni világszerte. Nem csak itt Európában, hanem világszerte. Vagy ha, mit tudom én, most ne csak a széndioxidról beszélünk, bár ugye az itt az antisztár ebbe a történetbe, sajnos. De ha abba hagyjuk a fosszilis eredetű tüzelőknek a széleskörű használatát, akkor, és akkor itt jön egy olyan dolog, amire reagálni fog majd az éghajlat. Hát most ugye látszik is ebből a kis monológból talán, hogy elsősorban ez rajtunk múlik, tehát elsősorban ez az emberiségen múlik, hogy mi lesz majd a vége ennek az előrejelzésnek. Hát a legoptimistább estések is azért olyan változásokat jeleznek előre, amihez mindenképp kell alkalmazkodnunk. Tehát úgymond semmi nem lesz úgy, mint rég volt. Ezt bátran kijelenthetjük.
Összezárt veled ez a vihar felhő, megállt és felgyorsult az idő. Mi marad egyben? Kiderül minden, soha se késő, soha se késő. A sorsvonal ma tisztán látható, mesztelen a lélek, mint a tisztató. Eldobok mindent, ami lent tart, ami megköt. Mossa az eső, mossa az eső. Most itt van a lihó. We'll be right back.
Ez a vihar hosszabb lesz most, azt hiszem. Te vagy az élet, minden más, csak múlt idő. Mossa az eső, mossa az eső. Most itt van a jó. És felgyorsult az idő.
Ne feledjék, várjuk továbbra is hívásaikat a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon, ahol Péteri Zsolt kollégám fogadja a hívásaikat. Arra a kérdésre várjuk a helyes válaszokat, hogy milyen anyagot használnak a jégkárenyhítő rendszerben. Most pedig folytatjuk a beszélgetést dr. Rázsi András meteorológussal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem fizika tanszékének adjunktusával.
Tehát ha most drasztikus változások lennének, hogy mondjuk tényleg átváltunk ezekről a fosszilis tüzelőkről, próbálunk sokkal energiahatékonyabban létezni itt a Földön, akkor is bekövetkeznek, csak mondjuk halványabb változatban ezek az éghajlati változások?
Sajnos itt ez nem úgy működik, mint egy villanykapcsoló, hogy lekapcsolom, és akkor onnantól kezdve sötét van a szobában. Hanem itt a kibocsátott széndioxidnak a tartózkodás ideje az olyan 150-200 év körül van. Erről is többféle becslés van. Én most éppen ezt mondom, mert ez talán mostanában a legelfogadottabb. De a lényeg az, hogy ha most ebben a pillanatban úgy dönt az emberiség, hogy semmi föld mélyéről származó széntartalmú energiahord nem éget el soha többé ettől a pillanattól kezdve, akkor is azért egy jó, ahhoz, hogy a széndioxid szint helyére álljon, ahhoz is kellene egy jó 200 év. Szóval nyilván ugye itt elkezdődne akkor a mérséklődés, mert ugye a bioszféra, meg főleg a vizeink azért elég szorgalmasan nyelik el ezt a széndioxidot. Ezzel nincsen gond is, tehát ugye a Föld mint szisztéma teszi a dolgát, a Föld mint rendszer, az nagyon jól működő rendszer, de akkor is van mihez alkalmazkodni, akkor is kell, lesz mihez alkalmazkodni, lesz olyan változás, amihez majd alkalmazkodnunk kell, mert hát ez a változás az egy teljesen, hogy is mondjam, az már elindult, és innentől kezdve azért egy jó része visszafordíthatatlan.
És hát valljuk be őszintén, hogy nem sok esély van arra, hogy egyöntetően az egész világon ezt a fajta változást megtennék, úgyhogy inkább a másik irányba fogunk kitolódni vélhetően.
Hát igen, ezt akartam mondani, hogy sajnos nem fenyeget az a veszély, hogy az eddigi munkám, ami hát leginkább arról szólt, hogy hogyan lehet éghajlat tudatossá nevelni a következő generációt, ez hiába valónak fog számítani, mert hogy már ez megy magától is mindenkinek, tehát sajnos igen, hát van miről beszélni.
Ha már éghajlat tudatosság, hogyan lehet a gyerekeket erre rávenni?
Nagyon jó kérdés, és örülök, hogy szóba jött. Ez nagyon jó és nagyon fontos dolog. Van az úgynevezett attitűd, ugye? Sokféleképpen használjuk ezt a fogalmat, de hogyha nagyon szemléletesen szeretném azt mondani, hogy akkor úgy mondanám, hogy nem mindegy, hogy zsigerből vagy elvből cselekszünk. És a gyerekkorban lehet kialakítani olyan tulajdonságokat, amit az ember zsigerből tesz, vagy nem tesz. Szoktam mondani, hogy van egy csomó olyan dolog, ami a természetben teljesen másképp működik, egy természeti résztvevővel, tehát akármelyik állatfajjal, vadállattal, teljesen másképp működik, mint egy működő társadalomban. De mégis már zsigerből tesszük a dolgunkat, ahhoz, hogy, mert tudjuk, hogy a békés együttélés ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez meglegyen. És hát éppen ezért már ezt az éghajlat tudatosságot, ezt már el kell kezdeni már kisgyermekkorban, legalábbis egy részét. Nem kell itt nagyon nagy dolgokra gondolni. Szóval mindig azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen az éghajlat tudatosságra való nevelés az a saját pénztárcánknak tesz jót. Elsősorban. Mert három egyszerű szabály van. Az első az, hogy spórolni, a második az, hogy spórolni, a harmadikat pedig kitalálja. Spórolni. Így van. Tehát spórolni az energiával. Ez egy nagyon fontos dolog. Mindig fölteszem a kérdést, hogyha erről tartok egy előadást így iskolában, hogy na gyerekek, melyik a legéghajlatbarátabb, legkörnyezetbarátabb energia. És hát persze szokták mondani rögtön nyilván a megújulókat, hogy a nap, a szél, és amikor így rázom a fejem, és elkezdek kötözködni, úgy, de hát az azért nem jó, az azért nem jó, mert ugye mindenbe bele lehet kötni. Én meg különösen erre felkészülten szoktam menni, és akkor csak néznek, hogy hát akkor tulajdonképpen mit akarok. És mondtam, hogy gyerekek, jegyezzétek meg, egy igazán környezetbarát energia van, amit nem használunk fel. Tehát először is meg kell tanulni spórolni. Hogy tényleg szükség van-e arra a világításra, tényleg szükség van-e a televíziónak menni háttérzajnak, vagy akkor inkább tegyél be valami zenét, ha csak a mosogatáshoz kell valami, hogy szóljon a füledbe. Tehát akkor a másik a tudatos vásárlás. Tele van mindenkinek a konyhaszekrénye, annak idején akciós ilyen konzervekkel, eszközökkel, vagy most olcsó, akkor vegyük meg, mert hát, ha jó lesz valami. Aztán utána nem fogja az ember felhasználni, mert távolunk így az ilyen szupermarketekbe, hipermarketekbe.
Hulladékot is termelünk.
És termeljük a hulladékot is, meg termeljük magunknak, és de nem dobjuk ki, mert pénzbe került, és majd egyszer tényleg jó lesz valami, aztán utána, amikor már egyszer csak rendet rakunk a spájzba, akkor ez már két éve lejárt, akkor dobjuk ki. Tehát szeretném azt mondani, hogy én még nem jártam így. De nem tudom azt mondani.
Tehát, bele tudsz
szaladni. De azért igyekszem. Hát persze bele tudsz szaladni az ember, de azért nagyon igyekszem, hogy tényleg csak azt megvenni, amire nagyon nagy szükségünk van. Nem, mert nagyon, tehát ilyenkor így mindig viccesen föl szoktam tenni a kérdést, amikor így előadást tartok meg, megint csak, hogy uraim, kell az a 28. percabot? Kell az a 18. ritikül, hölgyeim? És hát így, hát látom, ez, hogy zavarba jönnek, és mondtam, hogy igen, kell, tehát akkor nyugodtan vedd meg. Hát én nem mondom, hogy az két árnak kell lenni ezért. Hát hogyha ettől leszünk boldog, akkor nyugodtan meg kell venni. De az akciós zöldborsó konzerv lehet, hogy nincsen már akkora szükségünk.
Na
csak
jó,
az ember akciós.
Talán azért nem is feltétlen gondolják ezt végig az ember, mert nem tudják, hogy ez milyen befolyásoltsággal van az, hogy én megveszem a 20. akciósat is, és halmozom otthon. Tehát, hogy ugye az útja ide kerülése a terméknek.
Hát igen, ezt is nagyon fontos dolog, hogy minél közelebbit és minél kevesebb szeméttel járót. Tehát úgy értem, hogy van az a szituáció, amikor a vastag fóliába csomagolt felvágottra van szüksége az embernek. Én nem mondom, hogy ezeknek a termékeknek nincsen létjogosultsága, mert van. Tehát főleg ilyen nyári melegben az ember, hogyha bevásárol, nem biztos, hogy a csemegepultból frissen felvágott, nem mondok terméket, nem, hogy valaki valamivel vádoljon, de tudjuk, hogy nem minden ugyanolyan tartós. És hát mire hazér vele az ember, és utána ki kell dobni, akkor az ugyanúgy pazarlás, sőt, az még nagyobb pazarlás. Tehát megvan a létjogosultsága ezeknek a dolgoknak is, csak nézzük meg, hogy mikor, mire van szükségünk. Meg igenis nézzük meg a termékeknek a származását, hogy az a zöldség, az a gyümölcs, az helyben termette meg. Ez nagyon sok szempontból erősegíti az úgynevezett fenntarthatóságot, mert a fenntarthatóság az nem feltétlenül csak a környezetvédelemről, hanem a gazdasági és társadalmi tényezékről is szól egyben, és hogyha segít a helyi gazdaságot azáltal, hogy helyi termékeket, vagy legalábbis hazai termékeket, de hogyha nincs hazai, akkor legalább a kontinensen megtermel dolgokat vásárolok, tehát minél közelebbi, annál jobb, akkor azzal már hozzájárulok a fenntarthatósághoz, meg hát arról nem is beszélve, hogy azért nem mindegy, hogy egy tartályhajón kellett három óceánon keresztül utaznia annak a zöldségnek, gyümölcsnek, vagy pedig itt a szomszédból csak egy teherautónak a platóján utazott, és csak 30-40 kilométert.
Tehát akkor a gyerekeknek a jó példával tudunk tanítani?
Hát elsősorban persze, hát a gyerekeknek a legjobb példát. Ugye pedagógusként gyakran szoktam mondani, hogy gyereket nevelni egyáltalán nem nehéz. Tartsuk életbe, és mutassunk jó példát. Ez a kettő kell, hogy legyen. Hát jó, hogy nyilván ettől összetettem, mert egyik sem feltétlenül egyszerű, mert ugye a gyerekek azért nagyon jó érzékkel meg tudják találni mindent, ami áramjárta, ami forró, ami nehéz. Ez az egyik, másik pedig az, aki már látott közelről a gyereket, az most gondolom halványan mosolyog magában, mert hát visszaemlékszik a saját gyerekkorára. Én nekem is van mire emlékeznem. De hát a másik pedig az, hogy hát jó példát mutatni se feltétlen könnyű mindig.
De ha valami biztos, az, hogy a gyerekek betartatják a szabályokat, amiket mi alkottunk, tehát...
Ez így van. Ők ebben még jobbak. Sajnos a felnőtt korra így valahogy így néha így elvesznek ezek a önmagunk által alkotott szabályok.
Visszatérve kicsit itt a viharokra, az időjárásra, egy valamiről mindenképpen akartam még beszélni, az pedig a jégkármérséklőrendszer, amit ugye sok kritika ér, hogy hogyan működik, hogy nem működik, a köztudatban pedig általában úgy szokták nevezni, hogy jégkármentesítő rendszer, ami ugye azért nem fedi a valóságot. Mi is ez pontosan, és mit is csinál?
A jégkár enyhítő rendszer valóban ez a legbeszédesebb kifejezés erre a jelenségre. Az a rövid lényeg, hát kicsit messziről kezdem a dolgot, hogy működik egy zivatarfelhő. Egy zivatarfelhő akkor jön létre, hogyha valamilyen úton, módon a levegő elkezd függőlegesen fölfelé is áramlani. Ennek lehet az oka az, hogy egy hideg légtömeg bekúszik a meleg légtömeg alá, és ez fölfelé kényszeríti. és akkor a feláramlás miatt, a hirtelen lehűlés miatt jön létre a kicsapódás. Egy légta meg neki megy egy hegynek, és az maga a domborzat kényszeríti fölfelé, vagy a front előtt, vagy front után a szél úgymond összefúj, tehát egy keleti és egy nyugati szél, hogyha egymásnak feszül, akkor ott a találkozásnál szintén feláramlás jön létre, és még sorolhatnám, de lényeg az, hogy a levegőnek el kell kezdeni fölfelé áramlani. Na most mindenki, aki járt óvodába, azt tudhatja, hogy ahogy haladunk fölfelé, a hőmérséklet az egyre csökken. De ezt bőrünkön is tapasztaljuk, hogyha fölmegyünk a Mátrába, igen, akkor kékes tetőn azért lényegesen enyhébb az idő, vagy hidegebb az idő, attól függ, hogy most melyik évszakba megyünk, melyik kifejezés igaz, de lényeg az, hogy pár fokkal mindenképp hűvösebb van. És hát így működik ez a légkörbe is, hogy haladunk fölfelé, hát a ökölszabály szerint 100 méterenként 1 Celsius fokot csökken a hőmérséklet. Ez nem teljesen igaz mindig, de hát egy idő után ugye elérjük az úgynevezett fagyhatárt, ami fölött már 0 fok alatt van a hőmérséklet. Na most ez a levegő, hogy fölfelé áramlik, a víz először kicsapódik, eléri a harmadpontot, akkor kicsapódik, majd még tovább áramlik, akkor meg is fagy. És ezek az apró kis cseppecskék egy idő után a feláramlásnál erősebb lesz a gravitáció, elindulnak lefelé. Majd megint elkapja őket egy feláramlási zóna, megint fölmennek jó magasra, ott közben ütköznek egymással, egyre híznak, még szívja be a környezetből a párát, ez egy-egy ilyen kicsi cseppecske, és egyre nagyobb lesz, és eléri azt a méretet, amikor már hogyha sok kört megtett ebbe a zivatarfelhőbe, eléri azt a méretet, amikor a gravitáció erősebb lesz bármelyik feláramlásnál, és elindul lefelé, ezt hívjuk úgy, hogy csapadékhullás. Na most, mivel több kör tesz meg egy ilyen zivatarfelhőbe, itt a mérsékelt övben még nyáron is az elinduló cseppeknek a 90-95%-a az jégformájában indul el, de ugye keresztül jön egy meleg rétegen, ezért menet közben megolvad általában. Ezt szoktuk érezni, hogy amikor elkap minket egy ilyen nyári zápor, hogy azért az hideg. Igen. Hát már ugye föntről jön, a hidegből jön, és hát megolvadni van ideje, de fölmelegedni már nincs. És hogyha nagyon erős az zivatarfelhő, úgy értem, hogy nagyon erős a feláramlási zóna, akkor olyan sok kört tud megtenni ez a jégszem, hogy olyan nagyra hízik meg, hogy már nem tud megolvadni, mire leér, ezt hívjuk úgy, hogy jégeső. Na most, itt jön egy kis beavatkozás az ember részéről. Szeretném rögtön jelezni, hogy ez a csapadéknak a halmazállapotát módosítja, a mennyiségét nem. Tudom, hogy volt egy ilyen kritika is, hogy azért, biztos azért volt asszály, mert itt a jégkár enyhítő miatt. Azt is hallottam, hogy komoly, súlyos testi sértést ígértek be annak a gazdának, akinek a kertjében ott volt ez a jégkár enyhítő egyik ilyen szonda. Nagyon szépen kérek minden kedves hallgatót, hogy ne tegyék, mert ezzel nagyon sokat ártanak a rendszernek, ugyanis az történik itt ebben a rendszerben, hogy ezüst jodid molekulákat, ezüst jodid aprószemű ezüst jodid részecskéket füstörünk ki a légkörbe, amikor jön az ivatarfelhő, és hogyha megjelenik ez az ivatar, megjelenik ez a szívótér, ami elkezdi a levegőt magába szívni, és beszívja ezt az ezüst jodiddal dúsított levegőt, aminek a kristály szerkezete nagyon hasonlít a jégnek a szerkezeté, a jégkristály szerkezetére, és ezért arra a cseppecskék elkezdenek kifagyni, és ennek az lesz a vége, hogy a néhány nagy szemű jég helyett sok apró jégszem fog keletkezni, ami viszont, hogyha eléri a talajt, akkor már megolvad, vagy legalábbis jóval apró szemű jég lesz, mint ami lett volna. Tehát azért ne felejtsük el, emlékezzünk vissza, hogy milyen jégkárok voltak itt néhány évvel ezelőtt, igen, és hát kíváncsi lennék, hogy jégeső volt, és apró szemű jég az volt, de az még közel sem elég ahhoz, hogy rommá verjen egy szőlőtermést, vagy egy gyümölcsöst, vagy autókat. Hogy nagyon kíváncsi lennék, de az eddigi statisztika azt mutatja, hogy az utóbbi években ezek a romboló jegek valahogy megszűntek. Még a tavalyi évben azokból az ivatarokból, amiket itt tapasztaltunk nyáron, jó pár komoly, nagyon komoly jégkárnak kellett volna keletkeznie, de mégse voltak.
Itt az elmúlt napokban is lehetett volna, hogyha nem működik a rendszer.
Így van. Tehát ezért mondom, hogy remélem, hogy hallják azok a kedves hallgatók, akik esetleg eddig szkeptikusak voltak a rendszerrel, hogy nem fogja a csapadék mennyiségét megváltoztatni, csak a víznek a halmazállapotát fogja megváltoztatni ez a rendszer. Le fog jönni az a víz, ugyanúgy, itt olyan energiákkal játszunk, olyan energiák vannak ebben egy ilyen zivatarfelhő létrejöttekor, hogy az emberi beavatkozás az lehetetlen. Tehát az, hogy mi megszüntessünk egy ilyen zivatarfelhőt, azt felejtsük el. Tehát egy ilyen zivatarfelhőbe nagyjából annyi energia szabadul föl, mint a hiroshimai atombombának a 25-szöröse. Egy darab zivatarfelhőről beszélünk. Tehát ilyen energiákkal mi nem fogunk tudni játszani. Itt annyit tudunk elérni, hogy egy ilyen érzékeny pontját megfogjuk ennek a dolognak, hogy oké, csináld meg a vizet, ha már annyira akarod, kedves zivatarfelhő, de akkor csinálj sok aprót, mint hogy kevés nagyot.
Mi is ennek a menete, mert szerintem abban is vannak kételyek, hogy talán a köztudatban nincs benne az, hogy mikor van aktiválva ez az ezüstjodid anyag, amit ugye fellőnek, és honnan látják, hogy mikor kell beavatkozni?
Ezt a meteorológiai szolgálat intézi ezt a dolgot, tehát a meteorológiai vannak olyan területek, ahol ilyen magánmeteorológiai szolgáltatók, amikor látszik, hogy a légkör alkalmas állapotban van arra, hogy ott zivatarfelhők épüljenek föl az adott térségben, akkor szokták arra a térségre kiadni az utasítást, hogy akkor el kell kezdeni a füstölést, és amikor úgy tűnik, hogy már a zivatarfelhő megállt, akkor vagy már képződött, és már nem fog több képződni, akkor pedig jön az utasítás, hogy akkor le kell állítani.
Itt milyen mennyiségről van szó, és mi ez az anyag, mert talán az is egy kicsit magyarázatot igényel.
Hát az ezüstjodid, az, hogy mondom...
Tehát ez nem egy barátságtalan, veszélyes anyag.
Egyáltalán nem veszélyes anyag. Tehát élettani szempontból ez teljesen neutrális, szóval nem okoz semmit a szervezetben. Igen, hát ezek is, ugye, hogyha az embernek kap kettő pattanással többet a homlokára, akkor már ráfogja arra, hogy jaj, mert sok mérget eszünk, jaj, mert tegnap is megettem ezt, vagy megittam azt, hát nem feltétlenül ezeken múlik minden. És hát ugye, hogyha elkezdjük a légkörbe permetezni valamit, valami vegyi anyagot, akkor az biztos csak is káros lehet, és már biztos, hogy az daganatos betegséget okoz, biztos már módosítja a tudatunkat, meg azon keresztül manipulálnak minket, meg az 5G hálózaton keresztül, és akkor na, vicceket, és ez tényleg csak rossz vicc volt, mindent félretéve teljesen mértékben ártalmatlan. Életeni hatása ennek nulla, zéró. Tehát ez egy dolgot csinál, segíti azt, hogy kevesebb legyen a jégkár. Ennyi az egész.
Magyarországnak az időjárására ugye azt szokták mondani, hogy jelentősen meg fog változni, de igaz-e az, és ezt így a végére kifuttatva gondoltam, hogy mediterrán ország leszünk-e valaha?
Aki járt már a mediterrán vidéken, akkor most azt mondja, hogy remélem, igen. A tavalyi előtti év az nagyon kísértetiesen hasonlított már egy mediterrán éghajlatra, ugye, amikor a téli csapadék maximum volt, és nyáron pedig az a nagy forróság. Hát ugye a mediterrán térségre az jellemző, hogy enyhe a tél, és télen van sok csapadék, mert hogyha az ember általában nyáron megy ilyen helyekre nyaralni, és az a tapasztalata, hogy mint ott soha nem esne az eső, és mindenki van száradva, leesik ott az eső, csak télen. Van ott csapadék bőven. Ez, hogy a csapadék maximumok áttevődjenek a téli időszakra, ennek az egyelőre azért kicsi az esélye. Itt kettő csapadék maximum van a Kárpát-medencében és a környékén. Az egyik az a május-június környékénre jellemző, a másik pedig november környékére jellemző. Na most ez a májusi-júniusi, ez időnként ugye el szokott maradni, szokták mondani, hogy ez a medárdi időszak, hogy medárd napján, ha esik, akkor 40 napig esik, ha meg nem, akkor pedig szárazság következik, és hát ez időnként ugye el szokott maradni, mint két éve ugye elmaradt, tavaly nagyon nem maradt el, a tavaly előttit is megkaptuk a tavalyi évben. Hát az, hogy ez rendszeresen elmaradjon, ez a medárdi időszak, ennek azért elég kicsi esélyét látom a következő néhány évtizedben. Tehát a csapadék elosztás miatt nem igazán lesz jellemző a mediterrán éghajlat. Annyiban talán igen, hogy enyhébbek lesznek valószínűleg a telek, mint ami jellemző ugye arra a térségre, és hát valószínűleg több lesz a hőhullám, tehát forróbbak lesznek a nyarak, tehát a hőmérséklet szempontjából kicsit hasonlítani fog, igen.
Okosabbak lettünk, kételyeket is eloszlattunk. Nagyon köszönöm, hogy itt volt ma reggel.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Metréből kilép, szétterül, mint ős lápvidék. Ó, vízben álló fák. Hallgatják a szél jóslatát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már. De jaj, mire újra épül a gát, az erdő népe talál más hozzá. Más hozzá. A vízben ázó fák mozdulatlan várnak csodát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már. S én dudorászok tovább, szép jövőre várva, mint a fák. Nézd a fát, ő a nem mozduló, az itt maradó, a szívós állandó. Az erdőt, a holmadár már nem dalol, csak csend van, víz és fák. Víz és fák. És fák. Víz és fák.
Kedves hallgatóink, ennyi fért ma reggeli műsorunkba. Az elmúlt közel fél órában dr. Rázsi András meteorológussal, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem fizika tanszékének adjunktusával beszélgettünk, egyebek mellett a viharokról és a jégkárenyhítő rendszerről. A beszélgetéshez kapcsolódott játékkérdésünk is, mely így hangzott. Milyen anyagot használnak a jégkárenyhítő rendszerben? A helyes válasz pedig az ezüst jodid volt, helyes megfejtőnk pedig Farkas Ferencné putnoki hallgatónk volt. Szeretettel gratulálunk neki. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Péteri Zsolt nevében is. A műsorvezetőt Berec Renátát hallották. További szép napot és kellemes rádiózást kívánok!
Maradsz velem.